Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Csak nem 1 millió hektárnyi egykori vízes élőhely helyreállítása javíthatná az Alföld vízháztartását, mérsékelhetné az aszálykárokat, és egyes területeken még a kukorica hozamokat is számottevően növelhetné, derült ki a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének kutatásából. A víz visszatartás nem csak természetvédelmi cél, hanem a mezőgazdaság hosszú távú alkalmazkodásának egyik kulcsa is lehet a klímaváltozásnak különösen kitett térségben, mondta el Pinke Zsolt, az intézet kutatója.
Az Alföld vízháztartásával éghajlati, környezeti, földrajzi adottságok mentén érdemes elindulni. Kontinentális éghajlaton élünk, ennek is most már egyre szárazabb verziójában. Ez azt jelenti, hogy nyáron nagy melegek, télen relatíve hidegek, a csapadék eloszlása nem egységes, ugye a nyugati áramlás övezetébe tartozunk, tehát ez azt jelenti, hogy az Atlanti-óceán felől érkezik a csapadék mennyiségnek egy jelentős része, egy kisebbik része a földközi tengermedencéje felől. Azt is jelenti, hogy vannak fő időszakai a csapadéknak, és vannak hosszú időszakai, amikor természetéből, tehát a pozíciójából fakadóan a medencének kevesebb a csapadék. Ezt a szélsőséget a Jóisten azzal egyensúlyozta, balanszírozta ki, hogy a medence aljában, a hegyvidékre leeső csapadékból, annak a feleslegeiből nagy mennyiségben, nagy területen halmozódott fel víz, és hegyvidéken fagyott vagy hóformájában meglévő csapadékfölöslege az utoljára éven belül, tehát a szezonokat tekintve, utoljára a zöldárral, tehát valamikor ilyen májusban érkezett le ide a síkvidékre, ez kiegészülve az úgynevezett csapadék fő maximummal, ami a medártkori csapadékok, ez is május és június időszaka, nagy mennyiségű víz tudott kitározódni a nyár elején, úgy, hogy ellensúlyozza aztán a nyárnak a hevét, a július-augusztus, illetve szeptemberi hónapoknak a nagy csapadékhiányai. Felszámoltuk ezt a puffert. Ez egy nagyon nagy probléma. Ezt ugye elsősorban egy földhasználati új rendszernek az oltárán áldoztuk fel, ez pedig egy szántóföldi növénytermesztésre fókuszáló, összpontosító földhasználati rendszer. Azt mondtuk, hogy nekünk minden helyre szükségünk van annak érdekében, hogy gabonát termeljünk rajta, ezért nincsen szükségünk erre a pufferra. Ez nem meglepetés különben, hogy ennek a puffernek a hiányában az aszályok sokkal fokozottabban jelentkeznek ezen az Alföldön. Már a szabályozás korában szakértők felhívták erre a figyelmet, hogy tessék megnézni az 1861-1863-as aszály, azért történhetett meg, azért volt ilyen katasztrofális következménye, mert már be vannak gátozva a folyók, nem tudnak kilépni a mentett oldalra. És utána folyamatosan Kvassai is felhívta erre a figyelmet. A 20. század során magában a vízügyben is keletkeztek olyan felismerések, amik arra mutattak, hogy akkor plusz vizeket kell visszajutatni a tájba. Túlzásba vittük a vízelvezetést. Folyamatosan kilengések jellemzik ezt a, mondjuk azt, hogy vízügyi politikát a szabályozások óta. Csapadékos időszakokban még ásunk plusz nem tudom én hány ezer kilométer belvízelvezető csatornát, még tovább fejlesztjük az árvízvédelmi rendszereinket. Aszályos időszakban bánkodunk, amiatt, hogy egy kicsit túlzásba vittük, próbálunk valamilyen öntözési megoldásokat is kijutatni a területre. Látni kell az, hogy öntöző víz kapacitásunk, öntözhető területünk kiterjedése rendkívül korlátozott. Tehát a mai szántóföldi növénytermesztésben használt 4,1 millió hektár területnek nagyjából a tizedét tudjuk öntözni a mostani jelenlegi kapacitások mentén és a jelenlegi technológiák mentén.
Visszahozható vagy helyreállítható ez a vizes élőhely?
Hát helyreállíthatóak a vizes élőhelyek, erre ugye van gyakorlatunk is, nagyon jó, nagyon sikeres kísérletek vannak erre az Alföldön. A legnagyobb ilyen kísérletünk az a Tiszató volt. A Tiszatóról azért tudnunk kell, hogy nem eredeti formájában állította a helyre a vizes élőhelyeket, hanem sok mesterséges elemmel. Ezek különben nem is feltétlenül működnek olyan hűde rózsásan, tökéletesen, de ettől függetlenül pilotként sikeres, és azok az egyéb funkciók, amikre hát rámutat a Tiszató maga, hogy érdemes esetleg a váltás során fókuszálni, nevezetesen egy szántóföldi növénytermesztés helyett más funkciókat belelátni abba a területbe, ahol a víz megjelenik, és nem egyfajta értéktelen területként kezelni ezeket. Például itt a Tiszató esetében a turizmus egyértelműen sikeres, úgynevezett trade-off, vagy egy ilyen váltásirány volt. Az Alföldnek egy jelentős részén, ahol a vizek korábban megálltak, ez több mint 30% az Alföldnek, a talajok amúgy sem alkalmasak a növénytermesztésre, ez teljesen világosan látszik a nagyon részletes, nagyon fejlett talaj térképeink alapján. Nem feltétlenül kell kivonni ezeket a termelő ágazatokból, hiszen a vízborítás ezeken a területeken többnyire csak időszakos. Méghozzá nem is olyan túlságosan hosszú idejű. Egy-két hét, maximum egy-két hónap, egy legelő, egy erdő esetében ez a többletvíz a csapadékhiányos Alföldön a túlélést jelenti, és utána gyönyörű hozamokkal lehet kalkulálni, mind legelő, mind erdőgazdálkodásban.
Kulcs kifejezés talán a víz visszatartás, de mindenhol ugyanazt a megoldást kell alkalmazni?
Nem, hát a terület nagyon divers, az adottságok diverzek. A víz visszatartás az egyik formája annak, hogy vízhez jussunk helyben, tehát hogy a meglévő vizeinkkel felelősebben gazdálkodjunk, a másik pedig a víz kivezetés, tehát az alföldi folyókból árvízi hozamoknak a megcsapolása, az árvizek idején a víznek a kivezetése a másik formája annak, hogy többletvizet juttassunk a területre. Ez a kettő lehetőség egyrészt ki is van próbálva, tehát gyakorlatban is látszik, hogy működőképes. A hasznait, a előnyeit is látjuk, egyrészt elméleti szinten, másrészt most már gyakorlati szinten is. Gazdálkodóknak több éves tapasztalata van, például a sáréti vízérzők erről be tudnak számolni, hogy milyen gyönyörű hozam növekedésekkel számolhatnak a gazdálkodás során, ha a szomszédban víz van, tehát ha megvalósul ez a vízkivezetés vagy vízvisszatartás, divers eszköztárunk van, a kihívás is sokrétű.
Mennyire cél a természetes élővilág helyreállítása, illetve mennyire cél a mezőgazdaság támogatása?
Készítettünk egy leválogatást az Alföld potenciális vetlen állományáról. Tehát ahova geomorfológiai, tehát domborzati adottságok, talajtani adottságok alapján egyáltalán kijuthat a víz. Kizártuk természetesen ebből a beépített területeket, a jó és kiváló szántóföldi adottságú területeket, tehát csak a gyenge és közepes szántóföldi adottságú területekre fókuszáltunk, és az, ahol nincsen beépítettség. És hát azt látjuk, hogy a szántóföldi növénytermesztés ezeken a gyenge és közepes termőhelyi adottságú területeken közgazdasági értelemben sem indokolt. Tehát semmi nem indokolja, hogy ezeket a területeket Magyarország egyedül szinte, vagy mondjuk az, hogy néhány kelet-európai ország kivételként az európai társadalomban ezeket művelje, miközben európai béreket próbál meg ezekről a gyenge hozamú területekről elérni, iszonyatosan drága technológiákat alkalmazni. Tehát egyszerűen közgazdasági értelme ezeket a területeket nem indokolt szántóföldi növénytermesztés céljára használni. De legeltetni ezeken lehet? Erdő gazdálkodást ezeket? Sőt, inkább ezekbe az irányokba kellene elvinni a dolgot, közgazdasági adottságai miatt. A természetvédelem az azért fontos és izgalmas kérdés ebben a dologban, mind ökológiai és mind közgazdaságért, tehát a hasznosság értelmében, mert ennek a leválogatott potenciális vízes élőhely állománynak egy tetemes része, nagyjából fele, több mint a fele, most is természeti védettség alatt áll. Tehát ezeknek a jelentős része most is már védett gyep, csak nem kap vizet, ezért haldoklik. Védett erdőfoltok, de nem kapnak vizet, ezért haldoklanak. Olyan élőhelyek, amelyeket mondjuk szántanak vetnek, de ott van rajta a védendő maradványai ennek a egykori vizes élőhelyrendszernek. Néha egy kicsit szántanak rajta, néha nem, mert ugye csomó olyan terület van, amit nem tudnak minden évben szántóföldi növénytermesztés céljából alkalmazni, mert egyszerűen tényleg, tehát a gazdálkodó is szenved ezeken a területeken. Át kell adni a gyepgazdálkodásnak, még egyszer hangsúlyozom, erdőgazdálkodásnak, vagy adott esetben állandó vizes élőhelyként, kis picike része az, ahol állandó vizes élőhelyre van lehetőség, mert olyan mély, mert olyan a vízellátottsága. És erre a természeti védettségű állományra úgy tekinthetünk, mint a szív területeire annak a zöld és kék infrastruktúra hálózatnak, ami különben képes lehet megújítani a síkvidékeinknek a földhasználati rendszerét, tehát amelynek a bázisán létre tudunk hozni esetleg egy olyan földhasználati rendszert, amiben például a turizmus sokkal nagyobb szerepet kap. Valljuk be, egy Tokától Bokáig felszántott Alföldön nem szívesen bicajozgat vagy túrázgat az ember. Ugye? Tehát, hogy ez kevés természeti szépséggel bír. Ezzel szemben egy divers, változatos erdőkkel, rétekkel, vízes élőhelyekkel, helyenként szántóföldekkel tarkított táj már sokkal inkább alkalmas arra, hogy olyan ökoturisztikai látványosság legyen, amiért emberek pénzt fizetnek ki, hogy odautazzanak, és ott rekreáció céljából használják azt a területet. Lásd, Tiszató.
Az Alföldnek vannak olyan területei, amik már-már elsivatagosodtak, annyira kiszáradtak. Ezekkel a területekkel lehet még valamit kezdeni?
A homokterületekkel kapcsolatosan ugye van egy domborzati adottság, magasabb kiemelkednek az Alföld térszínéből, átlagos térszínéből, kiemelkednek, lényegesen magasabbak, mint a folyóparti zóna. Ide természetes úton vizet kivezetni nem lehet. Ezekre a területekre, és ez nagyon fontos, hogy a hátsági területeket ketté kell osztanunk. Vannak a homokterületek, amelyeken nagyon erőteljes nyomai mutatkoznak valóban az elsivatagos, vagy jelei elsivatagosodásnak, és itt most erről beszélünk. Ezeken a homokterületeken a gyenge talajadottságok miatt nem éri meg öntözni. Tehát nincs az a közgazdasági kalkuláció, ami azt támasztaná alá, hogy egy homokterületen, nagy kiterjedésben, lehet, hogy egy kis kertben igen, lehet, hogy egy fóliasátorban igen, de ezek, ne felejtsük el, már nem a környezeti adottságokra épülnek, a talajait ezeknek a területeknek általában ki is cserélik, feljavítják, stb. Nagy mennyiségű homokterületnek az öntözése nem megoldható, nem indokolt közgazdaságilag. Itt a növénytermesztést feltétlenül el kell hagyni. Nagyjából, hogyha jól emlékszem, a homokhátságon és a nyírségben ez a két legnagyobb tömbje a homokterületeknek. Hozzáteszem, vannak kisebb rögök, vagy kisebb kiemelkedések, például a Nagykunságban is, vagy a Tiszazugban is. Körülbelül 400 ezer hektár át kell adni például legelőnek. Erdőt ilyen homokos területeken egyáltalán nem indokolt telepíteni, az erdő tovább szárítaná ezeket a területeket. Jól látszik ez különben a homokhátsági telepített erdőkön, amelyek egytől egyik haldoklanak, és tovább fokozzák a talajvíz süllyedést. Legelő gazdálkodással, óvatos, extenzív birka tenyésztéssel például. A kiskérődzőknek rendkívül jó piaca van az egész világon, ez különben tudomásom szerint egy stratégiai pontként van kijelölve az agrárágazatban. A jövőt tekintve ezekre a területekre, például kiskérődzőknek a tartásával lehet fókuszálni.
Visszatérve a folyók melletti vizes élőhelyek visszaállítására, elképzelések vannak, talán tervek is. Mi hiányzik? A pénz?
Nem. Elsősorban egy olyan, mondjuk az, hogy hagyomány, rutin. Ugye ezeknek a területeknek egy jelentős része különben nem áll szántóföldi növénytermesztésben, tehát még a földhasználati konfliktus sem áll fel. Egyszerűen nem szoktuk meg azt, hogy ezek a területek vizet kapjanak. Úgy tűnik, hogy Magyarországon esetleg, mondjuk, hogyha ezt az, ha csak az elmúlt 5-6 évet tekintem aszályos periódusnak, önben többet kellene tekintenünk, mert hogyha kicsit tágabbra nyitjuk a memóriánk időablakát, akkor a 2000-es évek elején nagyon súlyos, a mostanihoz hasonló aszályos periódus zajlott le, tehát éppenséggel akkor is megcsinálhattuk volna, nincs benne a fejekben, nem gyakorlat, átállítani közösségeknek a megszokásaiból kilépni, átállítani a napi szintű rutint, egy döcögős történet. Nem egyszerű, nem szabad türelmetlennek lenni sem egyik oldalról, másik oldalról pedig hát indokolt lenne azért most már egy kicsit felébredni. Hozzáteszem, a vízügyben egy komoly paradigmaváltásnak tűnő változás zajlott le, legalábbis úgy tűnik, hogy néhány vízügyi igazgatóság gyakorlatában és általában a kommunikációjában, tehát hogy látszanak ebbe az irányba ható lépések. Legalább 500 000 hektár gyepterületet látunk, ahol nyugodtan meg lehetne oldani már most is mindenfajta konfliktustól mentesen a víz visszatartást, nem történik. Reméljük, megtörténik a jövőben.
Sigma, a holnap világa.
A két legfényesebb bolygó, a Vénusz és a Jupiter látványos közelségbe kerül egymáshoz a nyugati égbolton. A jelenséget a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Kongoly Tege Miklós Csillagászati Intézet Svábhegyi csillagvizsgálójában részleteiben is megnézhetik, mondta Király Amanda, bemutató csillagász.
Ma este a Vénusz és a Jupiter fog együtt állni. Mindössze másfél fokra lesznek egymástól a nyugati égbolton. Ez körülbelül akkora távolság, mint hogyha a teliholdat vennénk háromszor. Mind a kettő nagyon fényes és látványos lesz, és akinek nagyon jó a szeme, és a nyugati horizontot nagyon jól látja, és tereptárgyak nem zavarják a kilátást, azok megpillanthatják a Merkúrt is.
Mennyi ideig tart majd ez az együttállás?
Maga az együttállás az úgy június 5-e óta tart, és 12-éig még megfigyelhető úgy, mint együttállás, de a két égítés most látszik egymáshoz a legközelebb ma este. És hát olyan szempontból, hogy az este folyamán meddig látható, hát alkonyatkor, amikor a nap már lement, de még nincs teljesen sötét, és így a Vénusz meg a Jupiter azok még nem mentek le, tehát így szürkületkor figyelhető meg.
Szabad szemmel is jól látható ez az együttállás, illetve mennyire ritka ez az esemény?
Szabad szemmel is jól látható, és nem mondanám sem ritkának, sem túl gyakorinak, azért mondjuk ilyen évente, két évente elő szoktak fordulni látványos együttállások, valamilyen felállásban lehet, hogy nem pont a Vénusz és a Jupiter együtt.
A Svábhegyi csillagvizsgálóban hogyan készülnek erre az eseményre, mivel várják az érdeklődőket?
Most külön ennek az eseménynek az alkalmából esténként olyan programokat viszünk, aminek a folyamán bemutatjuk ezeket az égitesteket. Természetesen szabad szemmel is lehet látni, de mi távcsőben is megmutatjuk, hiszen mind a Vénusz, mind pedig a Jupiter látványos tud lenni. A Merkur csak egy olyan fél órán át látszik az esti égbolton, de természetesen, ha megtehetjük, akkor annak a megmutatására is kísérletet teszünk. Június 20-án, amikor a legrövidebb lesz az éjszaka, lesz egy eseményünk, a Szent Ivánéi csillagkapu, amire szeretettel várjuk a látogatókat. Délutántól egészen késő estig mindenféle látványos kísérletekkel, távcsöves bemutatókkal, érdekes előadásokkal, meteorit simogatással, és hát a gyerekeknek és a felnőtteknek is érdekesek lehetnek a programok.
Szigma, a holnap világa.
Világszintű tudományos áttörést ért el a sejtbiológiában és a rákkutatásban az Országos Onkológiai Intézet és az Állatorvostudományi Egyetem közös kutatócsoportja. A sejtek egy új védelmi rendszerét találták meg, ami segíti a túlélésüket. Ez a speciális sejtfunkció a daganatos sejtet is ellenállóbbá teszi a kezelésekkel szemben, így kiiktatásával sokkal hatékonyabbá tehető a rákterápia. Már ilyen új típusú gyógyszerek fejlesztésén dolgoznak, mondta a kutatócsoport vezetője, Nagy Péter, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója, az Állatorvostudományi Egyetem egyetemi tanára, Varga Mónika interjúja.
Környezeti tényezők befolyásának köszönhetően sejtjénk állandó külső hatásoknak vannak kitéve, és ezek közül az egyik legfontosabb és legmarkánsabb az a minket körülvevő oxigén atmoszférából levezethető úgynevezett oxidációs hatások. El lehet mondani azt, hogy általánosságba véve ezek a hatások nagyon hosszú ideig úgy voltak a tudományos irodalomban kezelve, mint káros sejteket károsító hatások, és tény, hogy van nagyon sok sejtkárosító hatás, ami oxidációs folyamatoknak köszönhető, de a legmodernebb kutatások már azt is igazolták, hogy alapvető sejtfunkciókat is vezérelnek olyan oxidációs folyamatok, amelyek a sejten belül játszódnak le. Hát ezért nagyon fontos az, hogy ezeknek a külső, illetve a sejten belüli oxidációs folyamatoknak legyen egy ellensúlyozó, ezeket nagyon hatékonyan egy egyensúlyba tartó sejtfunkció rendszere is, amelyek közül kettő már ismert volt az irodalomban hosszú évek óta, és a mi felfedezésünk egy harmadik, ezt kiegészítő, oxidációt ellensúlyozó sejtfunkciót tárt föl.
A rákgyógyításban a daganatos sejtek működésével kapcsolatban ez hol hoz újat?
Azt tudjuk, hogy a daganatos sejteket nagyon sok oxidációs hatás éri az alapvető környezeti hatásokon túl, ilyen például a különböző terápiás hatásoknak köszönhető oxidációs hatások, lehet ez akár gyógyszeres terápia, sugárterápia, de a saját immunrendszerünk is gyakran oxidációs hatások felhasználásával pusztítja a rákos sejteket. Ezért nagyon fontos, hogy a rákos sejteknek, még a normál sejteknél is sokkal effektívebben kell tudni védekezni ezek ellen, az oxidációs hatások ellen, hogyha túl akarnak élni. Márpedig mi azt valljuk, hogy az egyetlen jó rákos sejt az a döglött rákos sejt, tehát mindenképpen szeretnénk, hogyha ezek a különböző terápiás hatások annyira effektívek tudnának lenni, hogy egyetlen daganatos sejt se tudjon túlélni. Ehhez úgy gondoljuk, hogy a mostani felfedezés egy új eszközt ad a kezünkbe, hiszen tudjuk, hogy ennek a sejt funkciónak, amit mi föltártunk, fontos szerepe van abban, hogy a rákos sejtek kikerüljék a különböző terápiás hatásokat, tehát túléljenek a gyógyítás következtében alkalmazott terápiák mellett, és ezáltal a terápiák hatékonyságát csökkentsék. Na most, hogyha ezt tudjuk, akkor tudunk célzottan olyan gyógyszereket fejleszteni, amely a jelenlegi terápiás protokollokat hatékonyabbá tudja tenni, különböző gyógyszeres vagy sugárterápiás vagy netán immunterápiás készítményeknek a hatását lényegesen effektívebbé tudja tenni.
Tehát ki tudja kapcsolni ezt a védekező mechanizmust?
A daganatos sejtekben, így van.
El is indult már ebbe az irányba valamilyen újabb kutatás, akár gyógyszerfejlesztés?
A gyógyszerfejlesztés elindult, az Országos Onkológiai Intézetben ugye a technológia transfer folyamatokat a Nemzeti Laborprogramnak köszönhetően kialakítottuk, és melanoma malignumban már egy ilyen irányú gyógyszerfejlesztésünk el is indult, ez egy korábbi felfedezés, de nagyon hasonló enzimfunkciók feltárásának köszönhetően ott egy gyógyszerfejlesztés már útban van, ott már a toxikológiai vizsgálatoknál tartunk, a hatékonyságot állatmodellekben nagyon hatékonynak találtuk és igazoltuk.
De azzal, hogy kikapcsolják ezt a védekező funkciót, az egészséges sejtek is jobban sérülnek majd, például egy gyógyszeres vagy sugárterápia esetén nem?
Ez egy nagyon releváns kérdés. Tudjuk azt, hogy a daganatos sejtekben ezek az oxidációs folyamatok sokkal effektívebben működnek, sokkal nagyobb mértékben vannak jelen. Ez egy sajátság a daganatos sejteknek, ezért a terápia ki tudja azt használni, hogy őknek itt már nincs akkora tartalékuk, mint a normál sejteknek. Ezért fontos ez a harmadik út, amit most föltártunk, hiszen ők azok, akiknek leginkább szüksége van erre. A normál sejtek ezeket az oxidációs hatásokat sokkal könnyebben tudják kezelni, hiszen ők még nincsenek kitéve ezeknek az extra oxidatív terheléseknek, amit a daganatos sejtek úgynevezett anyagcsere folyamatainak az átprogramozása mentén megtapasztalnak. Tehát mindenképpen fog hatni a normál sejtekre is, ez a kombinált kezelés, de az oxidatív terhelés nem lesz nagyobb. Itt igazából arról van szó, hogy az ellensúlyozása ennek a terhelésnek markánsabban fog jelentkezni a daganatsejtekben, ezért azt várjuk, hogy sokkal effektívebben és célzottabban lehet majd a daganatsejteket pusztítani úgy, hogy a normál sejtek kevésbé károsodjanak, és ezáltal a mellékhatás profil is lényegesen kedvezőbb legyen.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.